Pusztai Sándorral beszélgetek, aki újságíró, szerkesztő, könyvkiadó, és a Kornétás kiadót most már 30 éve, ugye? 30 éve vezeted. És kértem, hogy itt a szerkesztőségben beszélgessünk, és ne tegye rá a stúdióba, mert szerettem volna, hogyha inspirálnak itt a könyvek meg a folyóiratok. Biztos rosszul mondom a számokat, mert úgy keresgéltem össze. Én azt láttam, hogy az elmúlt évtizedek alatt 500-nál is több saját könyv, 500 megrendelésre készült könyv, számtalan félefajta folyóirat, újság. És voltam egy könyvbemutatódom most Sopronban a Császári Borok könyvednek a bemutatóján, és akkor utána hívtalak föl, hogy beszélgessünk a könyvkiadás meg az újságok, folyóiratok jelenéről, jövőjéről, és amikor telefonáltam, akkor úgy belenevettél a telefonba.
Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mielőtt válaszolnék, azt kell mondanom, hogy mindenképpen az én véleményemet nagyon befolyásolja az a dolog, hogy én amióta élek, azóta én csak könyv és napkiadással foglalkozom. Tehát az, hogy mikor fiatal koromban végeztem az egyetemen, illetve akkor az elsőt még csak főiskolán, utána én azonnal újságíróként kezdtem, és az újságírásból néhány év után mentem át a könyvszakmába. Tehát ez azt jelenti, hogy mintegy 4 évtizede csak az újságcsinálás és a könyvcsinálás környékén vagyok. Ennek kapcsán valóban már egy pici áttekintésem van erről a szakmáról, vagy a kultúrának ennek az ágáról. Amelyik az elmúlt időszakban, vagy elmúlt évtizedekben ilyen, azt kell mondanom, hogy ilyen hullámzó teljesítményt mutatott. Volt, amikor nagyon érdemes volt kiadni könyveket, meg nagyon érdemes volt újságot csinálni, meg olyan időszak is volt, amikor sokkal nehezebb volt értékesíteni ezeket. Hogyha azt mondjuk, hogy hullámzó, akkor éppen azt hiszem, hogy a hullámzónak most éppen egy lefelé tartó ágánál vagyunk. Azt még nem tudom, hogy ez a mélypont-e, mert ha ez a mélypont, akkor az már egy pozitívum. Ha még ennél van lejjebb, akkor az nem túl jó. És akkor ezzel tulajdonképpen a kérdésnek egy részére már választ is adtam. Az a helyzet, hogy meglehetősen nehéz gazdasági, szociális, kulturális helyzetben van az ország lakosságának egy része. Nem mondom, hogy mindenki, egy része. Ez azt jelenti, hogy az emberek elsősorban az élelmiszerboltokat keresik meg, és sokkal kevesebb az, aki ruhát vásárol, vagy éppen kulturális terméket vásárol, tehát hogy könyvet vásárolna. És ez meg is látszik részben a fogyásmutatókon, részben pedig azon a választékon is, amit ma a könyvesboltok, vagy éppen az újságostandok kínálnak. Az újságostandokkal azért vagyok nehéz helyzetben, mert azért azt kell tudni, hogy Magyarországon az újságostandoknak szinte az 50%-a megszűnt. Tehát ez azt jelenti, hogy alig van újságostand. Meg is lehet nézni egyébként, hogy néhány nagy, rendkívül népszerű bulvárlap kivételével szinte Magyarországon az összes újság veszteséges. Ez azt jelenti, valakinek finanszírozni kell ezeket. Ma már ezért azon újságoknak a száma is csökkent, amelyet korábban ugye mindig csak bedobtak minden postaládába, hogy olvassák el, amelyek hirdetésből eltartották magukat. Azért, mert már a hirdetéseknek a száma is csökkent.
Igen, és hát amilyen lapokat te készítesz, te szerkesztesz, te adsz ki, hát ezek semmiképpen nem a bulvár kategóriába tartoznak, ezek tematikus lapok, itt van a Borlovagok, vagy ott van a HTM, vagy ott van az összes többi turisztikai lapok. Tehát ezeket nagyon nehéz, azt szokták mondani, hogy összegründolni támogatókkal. És tudom, hogy te a környező országokban is dolgozol, számtalan könyved a régióról szól, úgyhogy ráadásul több csatornán is befolyhatnak bevételek, és még így is nehéz.
Kétségtelen így van, ha végig gondolok, én egyébként mindig, mikor könyv és lapkiadásban gondolkodom, akkor elsősorban természetesen Magyarországról beszélek, hiszen hát magyar nyelven jelennek meg könyveinknek a nagy része, azért mondom a nagy része, mert vannak azért mások
is. Van a két nyelvű könyveid is.
Igen. Ez azt jelenti, hogy ezért én szlovák nyelvterületen levő könyvkiadásban, vagy éppen német nyelvterületen, tehát Ausztriában is gondolkodok, de hozzá kell tenni ezeket a legnehezebb kiadni, vagy megjelentetni. De ezen túlmenően pedig azt mondom, hogy az újságos standokon, vagy éppen az újságpiacon ma megjelenni egy turisztikai lappal, vagy éppen egy borászati lappal, amennyiben annak nincs vagy állami támogatása, vagy nincs teljesen bejáratott hirdetési partner oldala, akkor szinte lehetetlen. Egyszerűen csak a újságnak az árából nem folyik be annyi pénz, amelyik eltartana ma már lapokat.
Olyan nehéz ez a dolog közhelyek nélkül erről beszélgetni. Eszembe jutott a színház is, amikor hallgattalak, és azt mondtad, hogy a kultúrára mennyit költenek az emberek, könyvre, újságra. Ott be lehetett volna szúrni akár a színházat, és nem véletlen a színházak itt a fővárosban is nagyon komoly árakciót hajtottak végre november-december környékén. Szóval annyiszor temették már a könyvet. De most például egy 80 éves barátom azt mondta, hogy figyelj, András, a családunkban már csak én olvasok. 80 elmúlt már. Szóval nem tudom, hogy a könyv jövőjét te most így, ennyi évtized után, ennyi kötet után, azt hogy látod? Mondtad ezeket a hullámokat, jött a hangos könyv, az majd elvisz mindent, mondták sokan. Aztán nem vitt el, maradt ott, ahol van azon a néhány százalékon. Szóval igazából hol van most a könyv a mi életünkben?
Ha már az előbb a hangos könyv lett említve, azt kell mondanom, hogy az elektronikus könyvekkel ugyanez a helyzet. Mindenki azt mondta, hogy ha bejön az elektronikus könyvek világ, letarol mindenkit, és mindenki csak a telefonjáról fog olvasni, meg laptopokra, meg ilyesmi, és hát mert akkor ott a villamoson, meg akárhol elővesz, aztán nézheti. Ez sem tarolta a világot. Az a helyzet, hogy ma bármilyen nagy számok, meg nagy mítoszokról beszélünk, azért 2-3%-okról beszélünk, az egész könyvforgalomnak a 2-3%-áról. Meg kell nézni, de tulajdonképpen azok a cégek, akik elektronikus vagy e-könyvnek a forgalmazásnak szinte alig tudnak megélni. Meg lehet látni, hogy tucatjával kínálják úgy a könyveket, hogy csomagokban adják el őket, csak azért, hogy vásárolják az embereket. Bár ezt hozzá kell tenni, hogy az állam sem segíti ezt a dolgot, mert addig meg egy könyvnek az áfája csak 5%, addig az e-könyv az 27%. Tehát, minthogyha zöldséget vennénk, vagy valami hihetetlen. Tehát nem támogatja ezt a részt. Ennek ellenére én még mindig könyvet kívánok kiadni, tehát nem gondolom, hogy holnap után, ha már az előbb a zöldség kifejezés, aztán holnap zöldséget kellene árosítanom. De azt hozzá kell tennem, hogy rendkívül nehéz helyzetben van az ember, nehéz helyzetben vannak a kiadók, akkor, amikor könyveket akarnak megjelentetni. Egyszerűen azért, mert minden kiadó úgy van, hogy ha van a saját éves tervében egy 3-4 olyan könyv, vagy éppen a könyvének legalább az 50% olyan, amelyik eltartja magát, vagy még nyereséget is hoz, az a farvizén el tud hozni, vagy meg tud jelentetni olyan fajta könyveket, amelyik vagy olyan típusú kulturális értékeket, vagy olyan ismeretterjesztő értékeket képvisel, amelyet az adott kiadó úgy érzi, hogy szükség van általában az olvasó rétegnek, vagy legalábbis annak egy szeletére.
Nem termel, tehát pénzt kell beletenni.
De hogyha van néhány olyan könyved, amely nyereséget hoz, akkor az annak a farvizén meg lehet ezt jelentetni. Na most az a baj, hogy egyrészt a példányszámok miatt úgy csökkennek, mármint a kigyártott példányszámok miatt úgy csökkennek a rendkívül nyereséges kiadványok, amelyek csökkentik az ilyen támogatást, tehát saját erőből történő támogatást is. Az pedig, hogy államtól vagy máshonnan várni támogatást, az szinte lehetetlen. Ennek ellenére, hogy ez így van, én azért még optimista vagyok, hiszen átélt már ilyen a kulturális szakma, tehát nem csak a könyvszakma, hanem a kulturális szakma, hogy valamilyen úton-módon ebből ki tudunk lábalni. Mindez azért érdekes, mert hogy Magyarországon itt panaszkodunk a kultúrának az alulértékeléséről. Panaszkodunk arról, hogy könyvet alig lehet eladni. Panaszkodunk arról, hogy újságot alig lehet eladni. Ezzel szemben csak menjünk ki a határon túlra, mondjuk nyugatra, tehát Ausztria irányába. Néhány százalékkal csökkent ugyanez az értékesítés. Tehát valószínűleg a kulturális szokások, a kulturális lehetőségek, az anyagi lehetőségek mindezt befolyásolják. És most akkor ott tartunk, hogy nekünk kell kibírni azt a pár évet, és aztán hát, hogyha az előbb említett mélypontból megindul egy felfelé áramlás.
Azon is gondolkoztam, hogy a szakembert megfizetni és megtalálni, az energiárakat kifizetni, és az emelkedő papírköltségekkel számolni, hiszen mi most a nehezítő tényező. Azon túl, hogy tételezzük fel, hogy az olvasási szokások így maradnak, legalább így maradnak, vagy talán még pozitív irányba változnak. Mert ez nagyon fontos, hogy az emberek akarjanak olvasni, és papír alapú termékeket akarjanak olvasni.
Az a helyzet, hogyha mondjuk egy könyv ebből indulok ki. Mindenki panaszkodik, hogy rendkívül magasok már a könyvárak. Kétségtelen, hogy részben a rezsiköltségekből, tehát egy adókülik-kiadó működési költségeiből, a nyomdaköltségekből, de ugyanakkor az előkészítésből, tehát egy szerkesztőnek, egy tipográfusnak, meg magának a szerzőnek a honoráriumából tevődik össze. Mindez soknak tűnik, de mindig elenyésző még ahhoz képest, amikor a ma napjainkban a könyvterjesztés jutalék, hogy egy könyvre rá van írva az ára, annak 50-60%-a az a terjesztő zsebébe marad. Tehát egy adott kiadónak a 40%-ból kell ugyanezt megcsinálni, amit tehát kifizetni a szerzőt, kifizetni a tördelőt, kifizetni a nyomdát, valami fajta reklámot, marketinget, hiszen senki nem fogja tudni, akkor mi jelenik meg, és hát egyáltalán a rezsiköltséget. És hát, hogyha az adott kiadó fönn akar maradni, akkor valami fajta minimális még nyereséget is kell.
Ezért tenni. Vannak a saját terjesztésű könyvek, és neked is mindig tele van a csomagtartód, amikor vész akár a határon túlra, én tudom, meg már segítettem minden könyvcsomagokat, mert így lehet valamilyen módon megsporolni a terjesztőt, nem? És még egy dolog, hogy jótól kérdezem ezt, mert hát ez pont úgy van, mint a bornál, te borlovag is vagy, meg lapot is adsz ki, tematikus lapot. Hát úgy van, hogy a bor, ami benne van az üvegben, hát az már csak lassan töredéke az üveghez, a vinyettához, a kupakhoz, a dugóhoz, meg az összes többihez képest.
Ez valóban, hogyha most a borról beszélünk, kétségtelen. Én azt mondom, hogy ez a két dolog, mármint, hogy általában a társadalmi közérzet és az embereknek a megélhetési költségei éppen jelentősen befolyásolják a kultúrához való hozzáférést vagy hozzáállást. Napjainkban nem kifejezetten jellemző az, hogy ezt meg lehetne kerülni, vagy át lehetne hidalni. Azonban még egy dolgot is felvetnék. Magyarország különösen mondjuk már a 90-es években egy rendkívül nyitott ország volt, ahol éppen a kultúra, a könyv és a kultúrának, mikor a könyvről beszélek, az előbb egy fél mondat erejéig elhangzott a színház, és aztán mondhatnám ezt tovább, tehát a különböző területei, azok úgy néz ki, hogy minthogyha titkok kerültek volna elő, kinyíltak a fiókok, és onnan a műveknek a tucatjai vagy százai jöttek elő, amelyekre szinte azonnal olvasni akarták az emberek, és ezáltal a kultúra el tudta tartani önmagát. Aztán jött egy másik időszak, amikor kiderült, hogy ez csak a felszín volt, valóban meg lehetett ezen is élni, de aztán felfigyeltek erre rá a terjesztők. És a könyvterjesztők elkezdték felvásárolni a jól működő kiadókat. Ma meg lehet nézni, Magyarországon egyébként egy 4-5 könyvterjesztő van. Ne zavarjon meg senkit, hogy vannak könyvesboltok. Az a sok-sok könyvesbolt, sok ezer könyvesbolt, az igazából 4-5 nagy könyvterjesztő vállalat kezében van. Ez a 4-5 nagy könyvterjesztő vállalatból 2 vagy 3 pedig fölvásárolt legalább, nem akarok számot mondani, és illetve mégiscsak mondok, de ebbe tévedhetek, legalább 40-50 jó minőségű, jól bevezetett, jól működő könyvkiadót. Ennek kapcsán tulajdonképpen a könyvterjesztő részben azonnal első kézből informálva van, hogy milyen könyv fog megjelenni, ráadásul saját maga választja ki, és tekinti meg, hogy...
Tematizálni is tudja, irányítani is tudja.
Pontosan, saját maga nézi meg, hogy Nyugat-Európában vagy Amerikában, bárhol melyik könyvek mennek a legjobban, és az mennyire megy az ő profiljához, az adő könyvterjesztőnek a profiljához, tehát kell ezt tematizálni, vagy valami, és akkor annak megfelelően, ugyan nem ő, mert oda rá van írva X kiadónak a neve, de hát annak a kiadónak ő a tulajdonosa. Abban a percben, hogy bekerült az ő könyvesboltjába, vagy könyvesbolt hálózatába, természetes, hogy azok a könyvek fognak főhelyre kerülni, azok a könyvek fognak elsősorban reklámot kapni, tehát tulajdonképpen a saját termékét kezdi indirekt módon vásároltatni, kínáltatni az olvasónak, és akkor meg lehet érteni, hogy az, amit az előbb mondtam, ez a 50-60%-os jutalékból mennyi csapódik le nála, hiszen akkor már a könyv gyártás levő érték mellett annak az anyagi hozzáadását is úgy szabályozza, hogy ő akarja. Ezzel szemben a frissen alakult kiadóknak mindezzel meg kell küzdeni. Az a kiadó, amit én működtetek, ez 91-ben alakult. Ezért 33 év alatt ennek a fejlődő társadalomnak abszolút részesei voltunk. Annak majdnem azt mondom, minden csinyát, bínyát átéltük, és napjainkban is ugyanitt tartok. Tehát látom, hogy bizonyos fejlődések, vagy bizonyos változások melyik irányba mennek. Ez, hogy látom, ez csak azért jó, hogy talán a szakmai tapasztalat, vagy éppen hozzáértés, vagy éppen a könyvválasztás miatt könnyebben tudom átvészelni, vagy könnyebben fogok előre tervezni. De napjainkban tervezzük az éves könyvet, mert nem csak az éves, már a jövő évest is, hiszen a könyveket még meg kell íratni, de nagyon nehéz ebben az időszakban úgy tervezni, hogy abban nyereségest is, meg minőséget képviselő, vagy legalábbis egyfajta rétegigényt kielégítő könyvet is szeretnénk kiadni.
Csak hogy a végén röviden, akkor is ott voltam egy rendezvényen, mikor az utolsó UFO magazin megjelent, ugye, amit elbúcsúztattatok, és azt te adtad ki. Te voltál szülőatya is. Eszembe jutott az elmúlt hetekben, hogy talán korai volt, mert ez a téma most, mint hogyha előkerülne. És ennek kapcsán kérdezem ezt a végén, hogy közízlés hívott elő egy-egy folyóiratot, vagy egy-egy újságot, legyen az bor, legyen az turisztika, legyen az földön túli, vagy földön kívüli jelenségek, vagy pedig a te ízlésed talált néha nagy piacot, néha szűkebbet, és akkor lettek sikeresebbek, vagy talán kevésbé sikeresek a kiadványok, amire költeni kell, vagy valami megszárnyalt, mint például ez az UFO magazin.
Ha már elhangzott ez a lap, azért nyugodtan róla beszélni, hiszen már nem reklám, mert sajnálatos módon megszűnt. Ez 32 évet élt. Valóban én találtam ki, és ennyi évig havilapként tudtuk ezt kiadni. Hozzá kell tenni, ez is olyan lap volt, amely nem csak Magyarországon, hanem még Szlovákiában is megjelentettem, tehát szlovák nyelven is csak nem 10 évig megjelent azért. De visszatérve, ez kétségtelen így, hogy saját magam mondom, hát egy ugyanolyan science fiction olvasó voltam itt nagyon sok értelmiségi itt Magyarországon, meg szerte a világon, és egy amerikai barátom hívta fel a figyelmet, hogy te azért a science fiction belül van egy speciális ág, ami nem is annyira science fiction, hanem itt tulajdonképpen már majd, hogy nem jövőkutatással foglalkozó téma, mert éppen ő nagyon hitt ebbe az egész ügybe. Nézd meg, küldözgetett nekem akkor lapokat, és akkor elhatároztam, hogy hát, csináljuk meg Magyarországon. Igazából belegondolok, lapot kiadni rendkívül egyszerű dolog. Össze kell állítani egy lapot, annyi nyomba pénzednek kell lenni, hogy legalább 3 nyomdaszámlát ki lehessen fizetni, mert körülbelül a harmadik lap megjelenése után jön vissza az elsőnek a befektetett költsége. Ezért meg kell finanszírozni. De hát, hogyha ezzel rendben vagy, akkor tulajdonképpen majdnap ugyanígy lehet kiadni. De kiderült, hogy azért ez a 90-es években, épp amit ezelőtt néhány perccel említettem, a titok utáni vágyakozás.
Kíváncsiság, és a megismerés. Hoztam szóba, mert ennek ott hát óriási számokat ért meg ez a lap.
Hát ma már ez hihetetlenek tűnik. A semmiből evelő jövő új lap, ez az UFO magazin, annak idején 50-60 ezer eladott példányszámról beszéltünk. Ekkora példányszámmal pedig egy kiadó meg tudott önmaga élni, pláne ha még hozzá tudott tenni különböző dolgokat is, mert akkor is hozzáraktunk könyveket, akkor még a turisztikai lapok is ennyire jól mentek, mert azért a rendszerváltás előtt nem tudtak annyit utazni az emberek. Fejbe utaztak, mert ahova el szerettek volna utazni, olyan típusú cikkeket olvastak el.
Az emberek most is kíváncsiak, most is vannak sláger témák. Fel lehetne bármilyen témát hasonló módon futtatni, mint akkor, annak idején ezeket a kiadványokat?
Az első nekifutásom az lenne, hogy természetesen lehet, de azért itt óvatosak vagyok. Addig, amíg a könyv az nem tudja felvenni a verseit a számítógéppel, nem tudja felvenni az elektronikával, addig sajnos az újságok fel tudják. Egyszerűen azért, mert a gyorsan változó világ, a gyors fejlődési folyamatok úgy változtatták meg az olvasói szokásokat, hogy elég elolvasni 8-10 sort, meg ahhoz 2 képet, és akkor már azt hiszi valaki, hogy én már mindent tudom. Ezzel szemben egy újság pont azért fontos, mert ott 1-2-3-4 oldalon keresztül körbe lehet járni egy témát, tudományosan, vagy féltudományosan, vagy ismeretterjesztő szinten, vagy írói szinten, de mindenképpen egy áttekintő írás lehet közölni bármiről. Amire viszont egyetlen egy internetes oldal, egyetlen egy újság képtelen, mert nem érdekli már az olvasó, csak mindig az új, az, hogy kinyitja a képernyőjét, és az egy képernyőn, azonnal legalább 3-4 új hír jelenik meg, és ezzel az új hírnek az elolvasásával azt hiszi, hogy akkor én már mindent tudok. És ez a minden tudás, ez azt jelenti, hogy nem fog elmenni papír alapon vásárolni, hiszen abban már úgy is csak ugyanez lehet benne. Holott hát valóban abban a 10 sorban hasonló a téma, csak éppen ki van bontva a téma maga teljességébe. Ez pedig pillanatnyilag nem érdekli az embereket. Ráadásul az, amit a számítógépen lát, az ingyen van, ezzel szemben a másikat, az újságot pedig meg kell vásárolni.
Nem könnyű.
Nem könnyű, de hát az, aki erre tette fel az életét, vagy éppen úgy gondolja, hogy ezt csinálja, meg ennyivel járuljon hozzá a magyar és a világ kultúrájához. Egyre kevesebben vagyunk, de azért felvállaljuk.
Pusztai Sándor, köszönöm szépen, majd várom a következő kötetet. Köszönöm.
Köszönöm, viszontlátásra.